Yeah. Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, az élő Istennek az igéjét fogom felolvasni, amelyen keresztül ma este Isten szól mindegyikünkhöz, kihez, otthonába, templomainkba, úgy, amint az megvan írva a Bírák könyve 7. fejezetének az első 7, illetve a 7. fejezet 19-től 21-ig terjedő verseiben. Tehát a Bírák könyve 7. fejezetének első 7 versét fogom felolvasni, és a 7. fejezet 19. versétől a 21-ig terjedő verseket, ezeket az ige részeket, és az ige felolvasása után megkérem majd Baracsi Zsolt lelki pásztor testvéremet Szakolyból, és Tar Renátát Koltóról, hogy kérjenek áldást, kapcsolódjanak be, és kérjenek áldást hangosan a ma estére az alkalomra. Hallgassuk az igét. Korán reggel fölkelt Jerubbaál, azaz Gedeon, egész népével és tábort ütött a Harót forrásánál. Midian tábora viszont tőle északra volt, a Móre halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak: sok ez a nép, amely veled van. Nem adhatom a kezükbe Midiant, különben még így fog dicsekedni Izrael velem szembe, az én kezem szabadított meg engem. Most azért hirdest ki ezt a nép füle hallatára: aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék a Gileát hegyéről. Erre visszatért a hadi népből 22 000 ember, és csak 10 000 maradt ott. Majd ezt mondta Gedeonnak az Úr: még ez a nép is sok. Vezesd le őket a vízhez, hadd tegyen próbára őket ott. Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen. Akkor levezette a népet a vízhez, az Úr pedig ezt mondta Gedeonnak: mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogy annak kutya nyaldossa, állítsd külön, meg azokat is, akik letérdelve isznak. És azoknak száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, 300 volt. A nép többi része letérdelve itta a vizet. Az Úr ezt mondta Gedeonnak: ezzel a 300 emberrel, akik szürcsöltek, szabadítlak meg benneteket, és adom a kezetekbe Midiant. A nép többi része pedig menjen haza. Amikor Gedeon és 100 embere a tábor széléhez érkezett, a középső őrségváltás elején, mert éppen akkor állították fel az őröket, megfújták a kürtöket, és összetörték a kezükbe lévő cserépfazakakat. Ekkor belefújt a kürtbe mind a 3 csapat, és összetörték a cserépfazakakat, bal kezükbe fogták a fáklyákat, jobb kezükbe pedig a kürtök voltak, amelyekkel kürtöltek, és kiáltoztak: fegyverre, az Úrért és Gedeonért. Mindenki megállt a helyén a tábor körül, az egész tábor viszont futásnak eredt, ordítozva menekültek. Drága testvérek, csendesedjünk most el, és akkor megkérem Baracsi Zsolt testvéremet, lelkipásztor testvéremet, hallasz Zsolt? Hallasz Zsolt bennünket?
Igen, itt vagyok. Igen, áldás, békesség.
Isten áldjon meg. Tudom, hogy nem készültél, váratlanul ér, és Tar Renáta is hall engem?
Igen, igen, békességet.
Békességet, Renáta. Akkor először megkérünk téged, Renáta, és utána pedig Zsolt testvéremet, hogy kérjetek áldást a ma estére, kérjétek Isten segítségét az ige hirdetéshez, megtérésekért imádkozzatok, ébredésért, a hívő nép megújulásáért, csendesedjünk el és imádkozzunk.
Áldunk téged, mennyei Urunk, hogy összegyűjtöttél minket. Köszönjük az elkészített alkalmat, és köszönjük, hogy meg akarsz szólítani, meg akarsz újítani minket. Köszönjük, hogy szabadítást készítesz számunkra. Engedd, hogy átélhessük ma ezt. Engedd, hogy a te jelenlétedben lehessünk. Szólíts meg, kérlek, minnyájunkat. Áld meg az ige hirdetőjét, és áld meg a hallgatókat, hogy az ige gyümölcsöt teremhessen bennünk. Könyörülj, Uram, hogy mindazok, akik most ezt hallgatják, befogadhassák az igét. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy valóban a te néped lehessünk, hogy ne csak lézengjünk, és ne csak betokosodott hívő emberek legyünk, hanem azt szeretnénk, hogy erővel, tőled jövő hatalommal, és a te lelked által tudjunk szolgálni neked, és sokakat a te országodba gyűjteni. Ehhez kérjük az erőt, a megújulást most, Urunk. Így áld meg, kérünk ezt a ma estét szent lelked által. Amen.
Amen.
Köszönöm neked, Úr Jézus Krisztus, azt a kegyelmet, amelyet felénk nap mint nap bebizonyítasz, és azt a irgalmat, ahogyan a mi életünket, sokszor bútácsoló életünket hordozod. Köszönjük neked azt, Urunk, hogy hallgatunk téged, és a te szabad ma is élő szó, mely szívünk legmélyéig el tud jutni. Arra kérünk téged, hogy így szólíts meg bennünket ma este is, mindazokat, akik hallgatják a te szabadat, hogy az itt a te igéd ne térjen vissza üresen, hanem elvégezze, amiért küldted azt. És Urunkat, hogy a helyünkön legyünk, úgy, ahogyan a te néped is a helyén volt, amikor eljött ennek az ideje, add, hogy ki a maga életében a helyén legyen, ahová te állítottad őt. Így áld meg alkalmunkat, igéd áldott hirdetését és hallgatását. A te nagy nevedért kérünk. Amen.
Amen. Drága testvérek, a tegnap esti evangelizációs igehirdetésen az ige az óemberünkkel való harcunkban arról szólott, hogy a hívő embernek egyetlen egy erőforrása van, és ez maga az Úr Jézus Krisztus. A Zsoltáros azt mondja, hogy minden forrásom, minden örömöm, minden erőm ő belőle fakad. Ha nem belőle meritek, ha nem Jézus a hívő életünknek a forrása, akkor testvérek, posvány, possat, vizet iszunk. Posványba járunk, pocsolyából, moslékos vájúból merítünk, és testvéreim, a possatvizek, a pocsolyák, a posványok azok nem oltják a szomjunkat, azok nem üdítenek. Akkor nincs hívőknek a megújulása. hanem az igazi kútfőből, Jézus Krisztusból, az élő víznek a forrásából merítjük a vizet. Ha Isten megtart bennünket, akkor a holnapi estén, a záró alkalmán az evangelizáció sorozatnak, a hívő népnek a ma reménységéről és egyben céljáról lesz szó, hogy eljussunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, hogy elérjük a Krisztusnak azt a teljességét, amit az Isten igéje így nevez, hogy lelki nagykorúság. Eljutni a felnőtt korra. Ma este, drága testvérek, én nektek a Krisztusban való győzelmes hívő életről szeretnék beszélni. Mert ki ne szeretné közülünk azt, hogy győztes legyen, hogy győzelmes hívő életet éljen. Ne elbukva, ne szüntelen bűntudattal, önváddal éljen, hanem egy győztes hívő életet élni az Úr Jézus Krisztussal. Ma este a hívő élet győzelméről, annak feltételéről, és különösképpen egyik feltételét szeretném kiemelni, az Isten hívő népének az egységét. De ma este is szeretném a számotokra előre bocsájtani azt, hogy a győzelemnek egyetlen egy forrása maga az Úr Jézus Krisztus. A győzelem titka a Golgotai keresztnél van. Elvégeztetett. Drága testvérek, ha az Úr nincsen közöttünk, ha az Úr nem jön ma este és mindenkor a táborunkba, akkor kivihetjük akár a frigyládát, lehet újongás, lehet hallelujázás, lehet hozsannázás, lehetnek közöttünk neves igehirdetők és lelkipásztorok, bukásra van ítélve a harcunk, bukásra van ítélve az életünk. Győzni csak az Úr Jézus Krisztussal tudunk, győzelmes életet csak az Úrnak a segítségével lehet élni. Lassan véget ér az evangelizációs sorozat, és szeretném a számotokra elmondani azt, hogy mi igehirdetők ezen sorozatok alkalmával nagyon sok szeretetet és megbecsülést kaptunk a testvérektől visszajelzésükben. Hisszük, hogy ez Isten igéjéért volt. Hogy az Úrért volt, mert mi az ő igéjét és őt akartuk nektek adni. Egy testvérünk hiányolta viszont azt, hogy nem beszélünk többet a szolgálatunkban az Isten szeretetéről, és hogy többet kellene mosolyogjunk a szolgálat közben. Drága testvérek, a Kárpát-medencét járva és evangélizálva, én azt látom, hogy tele van már a hócipő azzal, hogy szeret az Isten. Ez így van, testvéreim, szeret az Isten, de kevesebb szó hangzik arról, hogy milyen áron szeret az Isten. Hogy mibe került az Istennek az, hogy téged és engem szerethessen. Az evangéliumnak központi mondani valója, igéje ez: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Ebbe került az Istennek, hogy téged és engem szerethessen. És testvérek, még kevesebb szó hallatszik arról, hogy mire kell indítson engem az Istennek ez az áldozata és ez a szeretete. Viszont szeretetre. És emellett mi van, testvérek? A Malakiás első fejezetének első verseibe leírt szemtelenség. Isten azt mondja ott az igében, szeretlek benneteket. És jön a válasz, miből látjuk azt, hogy szeretsz minket? Hát uram, pandémia van, te nem látod, járvány van. Hát ugyan már, miből láthatnánk, hogy te szeretsz bennünket? És testvérek, miközben hangzik a szószékekről, hogy szeret az Isten, eközben emberek vasárnap füvet nyírnak, kaput festenek, műtrágyát szórnak, de uram, bocsá, ezért van az Isten, hogy megbocsássa. Szeret az Isten, káromkodunk, paráználkodunk, iszunk, de szeret az Isten. Drága testvérek, Zinzendorf gróf egy európai útján Svájcba meglátott egy festményt. Földbe gyökerezett előtte a lába. A festményen Jézus Krisztus volt megfeszítve, és a festmény alá nagybetűvel ez a mondat volt felírva, ezt tettem érted, te mit tettél értem. És Zinzendorf ott állott, nézte a festményt, és ettől a pillanattól kezdve egész életével és tetemes vagyonával az Urat szolgálta. Drága testvérek, hogyha megfigyelitek, Pál apostolnak mindegyik levele kivétel nélkül két részre oszlik. Pál a levelének az első részébe 5, 7, mikor 10, mikor 12 fejezetbe a gyülekezet elé tárja az evangéliumot. Mit tett az Isten értetek? Mit tett az Isten érted? És aztán jön egy választóvonal, amely ilyen bevezető szavakkal kezdődik, hogy ezért tehát testvéreim, vagy ilyennel, hogy most pedig azért, és Pál apostol a leveleinek a második felében, azért, mert ezt tette érted Isten, ezt tette értetek az Isten, szeretett az Isten, elkezdi tanítani a gyülekezetet arra, hogy mit kell tenniük, vagy hogy mit nem szabad tenniük. Drága testvérek, mi is szerettünk volna nektek még sokat mondani, sokra tanítani benneteket. Én ma este a győzelem egyik feltételéről szeretnék nektek beszélni, és ez az Isten hívő népének az egysége. Arról szeretnék nektek ma este beszélni az igében, amiért az Úr Jézus Krisztus a Gecsemáné kertbe vért ízadva imádkozott. Tusakodott, könyörgött ezért. Első olvasásra, ha nézzük az Úr Jézus Krisztusnak a Gecsemáné kertbe elmondott főpapi imáját, egy beavatatlannak az az érzése, hogy Jézus itt össze-vissza beszél. Ismétli önmagát. És minduntalan visszatér egy témára, ami így hangzik, hogy egyé legyenek. Hogy egyé legyenek úgy, ahogy atyám, te én bennem, és én te benned, mondja Jézus, úgy ők én bennem, és én ő bennük. Másképp olvassuk a főpapi imát, ha tudjuk azt, hogy itt az Úr Jézus Krisztus a kivégzése előtti éjszakán mondja el ezt az imát, úgyhogy mindent tudott. Tudta azt, hogy másnap meg fog halni, de nem csak, hogy meg fog halni, hanem meg fogják kínozni, meg fogják gyalázni, meg fogják szégyeníteni, meg fogják verni, de ugyanakkor tudta, hogy nagypénteken őneki bűnné kell lennie, hogy a bűnös ember megmeneküljön. És testvérek, nézzétek meg, hogy Jézus itt nem magával törődik. Magára nézve egyetlen egy dolgot kér. Atyám, ha lehetséges, akkor múljék el tőlem ez a pohár, de mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem rám nézve is legyen meg a te akaratod, atyám. És aztán jön az imádságba az Isten hívő népéért való könyörgés. Atyám, nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem azért imádkozom, én értük imádkozom, és értük odaadom az életemet, és azt kérem, atyám, hogy őrizd meg őket a gonosztól, és hadd lássa meg a világ az ő életükből azt, hogy ők az enyéi. Jézus Krisztus testvérek két dologról mondta azt, hogy ebből fogják megtudni az emberek, ez a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok. Ez a két dolog, testvérek, az első, ha egymást szeretni fogjátok. Igen, ti hívők, ha egymást szeretni fogjátok. Onnan fogja megtudni a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok, és a másik, ha egység van közöttetek. Jézus azt mondja, hogy ha ketten lesznek ezen a világon, akik együtt egy valamit kérnek tőlem, én azt megadom nekik. Drága testvérek, az evangelizációk során, amelyek voltak, és az azt megelőző ima közösségekben hallottunk szolgálatokat a szétszórt csontokról a völgybe, Ezékiel próféta idejébe, amelyek teljesen megszáradtak, és azt mondják, elveszett a mi reménységünk, végünk van. Hallottunk szétszórt oltárkövekről a Kármeren, a Jákob nemzetsége szerint való 12 kő ott hevert szétszórva. Hallunk, testvérek, szétszórtságban lévő Izraelről. Jézus a maga idejébe, virágvasárnap, amikor vonult be Jeruzsálembe, sír a város fölött, és erről beszél. Hányszor akartalak összegyűjteni titeket, mondja Jézus, hányszor akartalak egybegyűjteni, de ti nem akartátok. Szétszórt csontok a völgybe. Szétszórt kövek a Kármelen, szétszóratasba lévő Izrael, és drága testvérek, szétszórt hívők. Nem-e vagy szétszórt hívő? Szétszórva az életed, szétszórva a családot, szétszórva az irodát, szétszórva a konyha, szétszórva a hálószobád, és igen, itt gondolok a férj és feleség fizikai, testi, szexuális kontaktusára. Nem-e van szétszórva a házasságot? Nem-e vannak szétszórva a gyermekeit? És nincsen rend az életedbe. Pedig Isten a rendnek az Istene, testvérek. Az Isten szereti a rendet, és szeretné rendbe tenni az életedet. Szeretne összerakni téged, megújítani téged, szeretne összegyűjteni, szeretné, ha összegyűlne a családod, az ige köré, az imádság köré, az evangélium köré. Testvérek, amikor a lányaink kicsik voltak, egy alkalommal hazahoztak egy Walt Disney egész estés mesefilmet, amelynek ez volt a címe, hogy egy bogár élete. Betettük a videókészülékbe a filmet, és leült a család, hogy nézzük meg együtt. A film azzal kezdődött, hogy megjelent a cím, egy bogár élete, aztán a képernyő elsötétedett teljesen, és a sötétben megszólalt egy sejtelmes hang. Jönnek, esznek, elmennek. Jönnek, esznek, elmennek. A film bemutatott egy gyönyörű kertet, amely olyan volt, mint a paradicsom, egészen addig, amíg nem jöttek a kártevő bogarak, és mindent le nem rágtak. És azzal kezdődött a film egy ilyen mondattal, elmondom neked, hogyan működnek itt a dolgok. Amit a nap megérlel, azt jönnek a pusztító bogarak, és mindenestől teljesen elpusztítják, ahogy Petőfi írja az egyik versébe, hogy a titkos féreg foga rák. A titkos féreg foga rág az emberi szívbe, az embernek az életébe, és pusztítja az embernek az életét, a kertjét. Egészen addig, amíg nem jött egy szabadító, a filmben egy fiú katica bogár, aki megszervezte a kertbe az ellenállást, és legyőzték a kártevőket. Drága testvérek, a Izrael történetében Siserának, erről szólt az legelső evangelizáció, Siserának a 20 éves terrorja után 40 év békesség következik. De testvérek, vigyázni kell, mert a kísértés mindig akkor jön, amikor a hívőknek jól megy dolguk. A kísértés mindig akkor jön, amikor jól megy dolgod. És az igében azt olvassuk, hogy Izrael megint azt cselekedte, amit gyűlöl az Isten, amit rossznak tartott az Isten, ezért az Úr Midian kezébe adta őket 7 évig. És drága testvérek, Midiannak az volt a taktikája, 2 dolog, az első az, hogy teljesen ellehetetlenítse a pusztítása által, mint a kártevő bogarak a filmbe a kertet, teljesen elpusztítsák és ellehetetlenítsék Izraelbe a létet. Azt tették ugyanis, hogy elhagyták, hogy Izrael vessen, elhagyták, hogy ültessenek, De amikor a termést le kellett volna szedni, be kellett volna takarítani, akkor jött Midian és elpusztított mindent. Felégette az olajfákat, letaposta a búzatermést, feldúlta a veteményeseket, és Izrael ott maradt teljesen kifosztva, elpusztítva. És a másik pedig az volt, ami a magyar népünk életébe, amikor a török és tatár dúlások voltak, hogy a népünk a nádasba menekült. Izrael Midian elől szétfut, szétszóródik a hegyekbe, az erdőkbe, és barlangokba lakik. Ezt akarja, testvérek, Midian, hogy izoláljon, hogy egyedül maradj, hogy elkülönítsen, drága testvérek, a közösségtől, a testvérektől, az Úrtól. Azért indult ez a határokon átívelő ima közösség és evangelizáció, hogy ezt ne tehesse meg az ördög, hogy közösségbe lehessünk és maradhassunk egymással a koronavírus járvány ellenére is. Szeretném megkérdezni tőled, nem-e maradtál egyedül, testvér? Szeretném megkérdezni tőled, hogy nem-e vagy magányos? Van-e testvéri közösséged? Vállalod-e a közösséget az Isten népével? Kész vagy-e arra, hogy kimenj a szemétdombra, a táboron kívül a Golgotára, hordozván az ő szégyenét, az ő gyalázatát azon a településen, ahol élsz? Mert testvérek, a táboron kívül az ő szégyenét és gyalázatát hordozva megtalálod őt, ő ott van, de ugyanakkor megtalálod a testvéreidet is. Az Istennek a hívő népét. Ezért testvér, arra kérlek, hogy ne maradj egyedül. A farkasnak az első számú áldozata mindig az a bárány, amely külön maradt a nyájtól. Ezt akarta Midian, húzódj be a barlangba, húzódj be otthon a barlangodba, zárd be az ajtót, és ülj a Facebookod előtt, a laptopod előtt, a mobiltelefonod előtt, azt gondolva, hogy hány ezer ember követ, hány ezer barátod van, és közben te nem veszed észre azt, hogy ott vagy magányosan, egyedül, bezárva, elkülönítve, izolálva, mert ez Midiánnak a terve, hogy erőtlenedj el, maradj egyedül, hogy izoláljon és ne legyen közösséged a hívő testvérekkel. Testvérek, ebben a helyzetben Isten népe az Úrhoz kiáltott, ez volt a megoldás a helyzetükre nézve, és az Úr elhívja testvérek Gedeont. Kiválassza Gedeont. Gedeon ott van a hithősei között, az Abiézer nemzetségéből, amely a legkisebb és a legszegényebb volt Izraelben. Isten nem meg akarta mutatni azt, amit az evangéliumban mond, hogy nem az a fontos, hogy milyen erős valaki, milyen nagy, milyen gazdag. Még csak az sem fontos, testvérek, hogy hányan vannak. Nem tudom, hogyha a termopillei csatától az emberi történelemben egészen mostanáig lenne egy ilyen aránytalan harc, mint Gedeonnak a harca, hogy 300 emberrel legyőzzön 135 ezret. Ha jó számítottam, minden harcosra 450 midianita jutott. A termopillei csatánál ott 1.100.000 harcossal állt szembe 300 ember, de a különbség az volt a két csata között, hogy itt Gedeon győzelmet arat, a termopillei csatában a görögök csak feltartóztatták a perzsákat, elbizonytalanították őket, nem győztek, nem volt egyértelmű a győzelem. És Isten ebben a harcban megmutatja, hogy ő nem a lovak erejébe, az ő ereje nem a lovak erejébe van, nem a harcosok izmába, nem a számbelileg a nagy seregbe, az Isten az elmúlt evangelizáción hallottuk, hogy tud egy Debórával, meg egy sátorlakó Jael asszonnyal kezdeni nagy dolgokat, és győzelmet adni. Illés arról panaszkodott a múlt szolgálatban, hogy ő teljesen egyedül maradt, hogy nincs senki mellette, ő van csak egyedül. Isten erre azt mondta, hogy Illés, ez bőségesen elég is. Veled adok győzelmet a Kármelen. És drága testvérek, itt Midian ellen Gedeon 300 emberrel megy 135 ezer harcos ellen. Mivel kezdődik, testvéreim, a győzelem? Azt olvassuk, hogy Isten elhívja Gedeont, kiválasztja, és ígéretet ad neki, hogy ő általa győzni, győzelemre vezeti az ő népét. És Gedeonnak, testvérek, az első dolga, az elhívása után ez, hogy lerombolta a Baál oltárát. Illésnek is az életébe hallottuk, hogy ez volt a fő cél, hogy csak az Úr legyen az Isten. Csak az Úr az Isten. Nincs más, a bálványok nem istenek. Aztán testvérek, Gedeon kivágta a szent fát az áldozó halmon, feldarabolta, és a fából tüzet rakott, és áldozatot mutatott be az Úrnak. Másnap, amikor a helybeliek felkeltek, látták, hogy a Baál oltára le van rombolva, látták, hogy a szent fa ki van vágva, és majdhogy nem lincselés lesz a vége, ki akarják szolgáltatni Gedeont a népharagnak, de az édesapja kiáll érte, megvédi, és azt mondja az embereknek, hogy emberek, milyen Isten az, akit ti kell megvédjetek? Hát ha Isten Baál, akkor pereljen ő a fiammal. És így lesz Gedeonnak a neve Jerubbaál, pereljen vele Baál, hogy lerontotta az ő oltárát. Drága testvérek, szeretném nektek elmondani azt, amit jelent ez a két dolog, hogy amikor konkrét lépéseket teszel azért, hogy az Istent kövest a megújult életedbe, a világ addig fog tűrni, amíg hozzá nem nyúlsz a bálványaihoz. Abban azt láttam a szolgálataimban, hogy abban a pillanatban, amikor hozzányúlsz a bálványaihoz, akkor felszisszennek, mint Miká, amikor a házi isteneit elvitték, hogy akkor nekem most mi marad? Hát jó kérdés, testvérek. Ha nincsen élő Istenem, és a bálványaimat elviszik, akkor mit maradt? Semmi. És testvérek, ha le is döntöd a bálványaikat, na, akkor lehet számítani testvérek cirkuszra. De Gedeon nem törődik ezzel. Megfújja a kürtöt az Úr nevébe. Gyülekezést hirdet az Úr nevébe. Testvérek, kérdezem tőletek, halljátok-e a kürtnek a szavát? Hallod-e, hogy szól a kürt, és hív tégedet? Az egyik énekünk ezt mondja, hívásuk zengjen messze szerteszét, az Úrhoz gyűjtve népek seregét. Mi nem egy egyházhoz, egy felekezethez hívunk senkit, hanem mi az Úrhoz hívunk. Az Úrnak a seregébe megfújta a kürtöt, és Gileát hegyén összegyűjtötte az Istennek a népét. Ezért indult ez a határokon átívelő evangelizációs sorozat, az ima közösségek, hogy az Isten világba szétszórt magyar népét összegyűjtse. Gyűjjetek egybe, testvérek, a kürtnek a szavára. Amikor együtt a sereg, akkor az Úr szava szól. Az Isten látja ezt az összegyűlt sereget, és azt mondja Gedeonnak, sok ez a nép, mert ha győzni fog, akkor Izrael dicsekedni fog velem szembe, és azt gondolja, és azt fogja mondani, hogy azért győztünk, mert sokan voltunk. Az én kezem szerzett dicsőséget nekem. Drága testvérek, győztes nép csak az, aki az Istennek adja a dicsőséget. Mi lelkipásztorok, szolgálók, az Istennek akarunk dicsőséget adni azért, amit elvégzett az életünkbe bennünk, és elvégzett az Isten rajtunk keresztül. Amikor az első evangelizációs sorozat után Csaba testvérünk beszámolt nekünk, szolgálóknak, igehirdetőknek arról, hogy testvérek köszöntöttek bennünket, szinte 18 oldalnyi visszajelzés, köszöntés érkezett, és akkor olyan jót nevettünk, hogy Csaba testvérem elmondta, hogy vannak olyan testvérek, akik csak Vég Tamás bácsinak köszönték meg, vannak olyan testvérek, akik csak Icés István bácsinak köszönték meg, és vannak olyanok, akik csak Bódis Miklósnak köszönték meg, és Tamás bácsi megjegyezte a végén, hogy vannak olyanok, akik csak Jézus Krisztusnak köszönték meg. Drága testvérek, kicsoda az a Vég Tamás, és kicsoda Icés István, és kicsoda Bódis Miklós, csak szolgák, akik által hívőkké lettetek, a dicsőség egyedül és örökké a mindenható Isten és az ő fiájé, Jézus Krisztusé. Drága testvérek, ezért Isten azt mondja Gedeonnak, hirdest ki az egész nép füle hallattára, hogy aki fél, az menjen haza. És Gedeon megdöbbenve látja, hogy a 32 ezer főnyi seregéből, mint a kánfor eltűnik 22 ezer, és nem marad csak 10 ezer harcos. Hát most, drága testvérek, képzeljétek el ezt a morált, hogy ott vagyunk 32 ezeren, 135 ezer ellen, és ebből is ugye 22 ezer lelétszel. Mert fél. Drága testvérek, a gyávák nem öröklik az Isten országát. Amikor a jelenések könyve felsorolja, hogy kik nem mennek be az Isten országába, akkor a gyilkosokat, a paráznákat, a bálvány imádókat megelőzi, és az első a sorban a gyávák. Dávid a Zsoltárában azt mondja, a fél is szívem, én benned bízom, Uram. Dávid nem azt mondta, hogy én olyan legény vagyok, hogy mindig úgy megyek a harcba, hogy soha nem félek. De félek. De ha fél is szívem, én benned bízom, Uram. És a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a hit hőseiről ezt mondja az ige, hogy némelyek harc közben váltak hősökké. Ezek nem hősként mentek a csatába, de a harcba az Isten megerősítette őket. A harcba az Isten megsegítette őket, megedzette őket, és hősökké váltak, győztesekké lettek, mert az Úrba bíztak. Aki fél, az menjen haza, és lekopik 22 000 ember. És Isten ránéz a seregre, és azt mondja Gedeonnak, még ez a sereg is sok. Vidd le őket a vízhez, hadd tegyem ott próbára őket. És nézd meg, hogy mit csinálnak a víznél. Azokat, akik a kezükbe így felveszik a vizet a patakból, és szürcsölik a vizet, csak annyit vesznek magukhoz, amennyi kell, azokkal menj el a harcba. És azokat pedig, akiket látod, hogy a víz mellett neki feküsznek és nyakalják, vedelik, löbzsölik a vizet, azokat küld haza, azokkal nem lehet harcba menni. Drága testvérek, akik a világ örömeit habzsolják, azokkal nem lehet harcba menni, és azokkal nem lehet győzni. Jó szolga a test, de rossz úr. Jó szolga a test, de rossz úr. Testvérek, amikor 22 évvel ezelőtt ide kerültem a családommal a hátszegi gyülekezetekbe, szórmánygyülekezetekbe, romos parókiák, fedél nélküli templomok, tele bogáncsal, csalánnal, bodzafával, tönkrement, szétszóródott magyarság várt ebben a völgyben, és a körülmények miatt az első 5 év családunk számára nagyon nehéz volt anyagilag. Meg kellett javítani a parókiát, a templomot, össze kellett szedni a magyarságot, a reformátusságot a völgybe, és ebben az időben kaptam egy telefonhívást Moldovából, teljesen román vidékről, egy hívő testvértől. Nem tudom, hogy hogy jutott el hozzájuk az a szolgálatom, amelyben a napi 2 vekniről és a heti doboz ráma margarinról beszélek, hogy ennyit kértem az úrtól. De meghallották a román testvérek Moldovába ezt a szolgálatot, és felhívtak, hogy Miklós testvér, Isten arra indít bennünket, hogy a bódis család számára a napi 2 vekniről gondoskodjunk. És drága testvérek, ez az én számomra akkor egy olyan áldozat volt, amelyet nem fogadtam el, éppen azért, amiért Dávid nem fogadta el azt a vizet, amit neki a betlehemi kútból az a 3 vitéze hozott, aki átverekedte magát a filiszteusokon, s az életüket kockára téve merítettek a betlehemi kút vizéből, és odavitték Dávidnak, és Dávid látva ezt az áldozatot, a vizet kiöntötte a földre ital áldozatként az Úr előtt, és azt mondta, hogy nem ihatom meg, hát ezek az emberek a vérüket adták érte. És testvérek, ezek a testvérek szóltak, hogy Miklós testvér itt Moldvában az Isten hívő népe elkezdett imádkozni 300 harcosért, akik által az Isten győzelemre viszi az ő ügyét Romániába, a román nép között. És arra kérünk téged, arra kérünk titeket, hogy ti is imádkozzatok azért, hogy Isten hozzon elő 300 olyan embert, aki kész harcolni az Úrért, és akiken keresztül az Isten az ő győzelmét elvégzi a román nép között. És drága testvérek, letettem a telefont, bementem a belső szobába, letérdeltem a kanapé mellé, és azt mondtam az Úrnak, Uram, én szeretnék benne lenni ebbe a 300-ban. Drága testvérek, a Dávid fiának mindig van serege, akiken keresztül győzelemre viszi az ő ügyét. És a magyar nép között is, testvérek, Isten mindig adni fog Dévai bíró Mátyásokat, Szegedi Kis Istvánokat, Kálmáncsehi Sánta Mártonokat, Kecskeméti Istvánokat, Viski Feriket, Richard Wumbrandtokat, Kornya Mihályokat. Istennek, testvérek, a magyar nép között is mindig fog lenni serege, aki által az Úr győzelemre viszi az ő ügyét. Kérdezem tőled, testvér, nem akarsz benne lenni a magyar 300-ba? Az Istennek harcosai között, akit az Isten felhasznál arra, hogy győzelemre vigye az ő ügyét a Kárpát-medencébe és a világ magyarsága között. Én erre hívlak téged, Gedeon leborult imádkozni. Imádkozott a győzelemért. És hívjuk a testvéreket a határokon átívelő ima közösségbe, hogy gyere velünk, imádkozz az ébredésért, imádkozz megtérésekért, megújulásokért, győzelemért a magyar nemzetünk életében, a magyar nemzetünk között. Testvérek, ha győzelmet akarsz, akkor nem lehet lebzselni a világ örömét. Nem lehet nyakalni, a Székely kérdezte a komájától, komám, hogy iszunk, mint az állat, vagy mint az ember? És komája ránézett, és azt kérdezte, hogy miért, komám? És ez pedig azt válaszolta, azért, mert az állat csak annyit iszik, amennyi neki kell, amennyi jól esik. Az ember többet is iszik. Drága testvérek, nem lehet úgy győzni, hogy habzsolom a világot. Olyan öröm volt bennem, amikor 20 évvel ezelőtt itt Déva mellett megnyílt a metró. És hát mi a gyerekkorunkban, fiatal korunkban, hát 21 éves korunkig örültünk, hogyha látunk vajat. Emlékszek, hogy valamikor 17 éves voltam, 20 éves koromig egy banánt ettem, meghoztak a Körösfői bódba is, kóstoltam, nem értettem, hogy mi ebbe a pláné, mert nincs íze. És testvérek, hát most képzeljétek el, hogy ilyen gyerekkor és fiatalkor után, a Ceausescu idejében ott van előtted a metró tele. A változások után. s a feleségemmel, Etelkával elmentünk egy nap metrót nézni, és már az volt a furcsa, hogy az ajtóban nem akartak beengedni, hogy kell kártya. Mondtam nekik, hogy kártyám nincs, pénz van nálam, ha kell, akkor bemegyek, ha kell nekik, akkor jó, ha nem, akkor elmegyek. Ott volt egy férfi, meghallotta azt, hogy ha van nekem, jöjjenek velem. Bementünk a metróba, tátott szájjal végig jártuk a kosárral a polcokat, és ahogy jövünk ki a kiáratnál, a kasszánál, a kasszásnő belenéz a kosarunkba, csodálkozva ránk néz, és azt mondja, hogy ne haragudjanak, 500 forint alatt nem ver a kassa. A kosárban nem volt több 500 forint értéknél. A feleségem a polcról a kassa mellől levette egy rágógumit, oda tette melléje, meglett az 500 forint, a 10 lej, vert a kassa, és ahogy jöttünk ki a kosárral, megfordultam, és az volt a szívembe, Uram, hálát adok neked azért, hogy mindaz, ami itt van, nekem erre nincs szüksége. Én boldog vagyok, Uram, megelégedett vagyok enélkül. Testvérek, kétféle hívő ember van. Az egyik megy a kirakat előtt, és azt mondja, Uram, nekem ez sincs, nekem az is kellene, nekem ez se adtál. És elégedetlenség van a szívébe. És van a másik ember, aki elmegy ugyanaz a kirakat előtt, és azt mondja, hogy Uram, hálát adok neked, hogy mindent megadtál nekem a Krisztusba, ahhoz, ami az életre és ami az üdvösségre szükséges, legyen áldott a te neved. Drága testvérek, kezdődik a harc, és azt olvassuk az igébe, hogy a 300 harcos három különböző csapatba oszolva, a sötétbe viszi a cserépedényt, benne az égő fákját, összetörik a cserépedényt, hogy világosság legyen, pánikot keltenek, és az ige azt mondja, hogy mindenki megállotta maga helyén a tábor körül. Ismerek sok hívőt, akik egyik gyülekezetből vándorolnak a másikba. Sehol nem jó nekik. Sehol nem találják a helyüket. Mindig a másik gyülekezetnek a lelki pásztora a jobb, az prédikál jobban, mint az enyém. Drága testvérek, megálltok-e mindegyiketek a magatok helyén a tábor körül, ahova az Isten helyezett titeket? Mert szeretném kihangsúlyozni nektek, hogy ezek a harcosok nem oda álltak, ahol ők látták jónak, hogy szolgálni, harcolni kellene, hanem oda álltak, ahova az Isten állította őket. Ahova az Isten állította őket. Én azt mondtam testvéreim itt Erdélyben, hogy az ékes kapunál mindenki rakni akarja a falat, és építeni akarja a templomot, de a szemét kapuhoz nem akar jönni senki. Az ciki a szórványba, a szükségbe, a nehézségbe. Testvér, megállsz-e a magad helyén, oda, ahova az Isten állít? Vagy bolyongsz, bódorogsz, keresed az ideális gyülekezetet. Mindenki megállt a maga helyén a tábor körül, és az ige azt mondja, belefújt a kürtbe egyszerre mind a három csapat. És kiáltani kezdtek fegyverre az Úrért és Gedeonért. Drága testvérek, az októberi evangelizációs szolgálatomban említettem azt, hogy az Illés Kármelen szétszórt 12 kövére, ebben a szolgálatban vissza fogok térni. Ott van a Kármelen az Úr szétszólt oltára, a 12 kő, a Jákob fiai, annak a fiai, akinek azt mondta az Isten, hogy Izrael lesz a te neved, tehát győztes lesz a te neved, mert harcoltál Istennel és emberrel is győztél. És testvérek, ott fekszik a Kármelen a 12 kő szanaszét szórva, és nincs mire rátenni a fát, az áldozatot, nincs mire leszálljon az ébredésnek a tüze. És Illés ezt a 12 követ hordja egybe, és építi meg az Úrnak az oltárát. És szeretném a testvéreknek a figyelmét felhívni arra, hogy a 12 kő nem egyforma. A pátriárka Jákob a halála előtt áldja a fiait. És az áldásban megemlíti, felsorolja a fiainak a karakterét, a temperamentumát, az alkatát, a természetét. Mondja, hogy az egyik Júda erős, mint az oroszlán. A másik az gyors lábú szarvasünő. A harmadik lusta, mint a nagycsontú szamár. A negyedik olyan, mint a ragadozó farkas, amelyik a prédára les. Az ötödik ravasz kígyó lesz az úton. És Jákob még el se ér a közepéig, amikor felkiált. A fia áldásaiban van egy mondat, így hangzik, szabadításodra várok, Uram. Miért? Mert az áldás során meglátta a fiaiba saját magát. Hát ezek tőlem örökölték. Ezek mind az apjuktól örökölték, én is ugyanilyen vagyok. Ugyanez a természet, ugyanez a temperamentum, ugyanez a karakter jellemez engem is, a fiaim tőlem örökölték. És testvérek, a fiak nem egyformák, a kövek nem egyformák, de Illés összerakja a 12 követ oltárnak a Kármelen, és amikor össze van rakva testvérek a 12 kő, akkor azt lehet észrevenni, hogy közötte ott van a hézak. És drága testvérek, ehhez adta Isten, hogy szép legyen az oltár, a fugát, és ez a fuga a kövek között, ami összeköti a köveket, és szépé teszi az oltárt, ez a fuga a szeretet. És testvérek, erre száll le az Isten szent lelkének a tüze. Traucs Liza néni egyik szolgálatába említi, hogy elment egy faluba evangélizálni, és a következő nap el is utazott tovább onnan, ott hagyta őket, mert a faluban a megtért hívők, a református, baptista, szabadkeresztjén egyházban egyik erre húzott, a másik arra húzott. És Liza néni azt mondja, hogy elmondtam nekik azt, hogyha egység lesz közöttük, visszajövök, és szolgálok, de addig nincs mit mondjak a szószéken, amíg ez a világ azt látja, hogy a hívők széthúznak. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Hitünk karja így ölelje, drága megváltónkat át. Ő fejünk, mi néki tagja, egy test, és nem mondhatja a testben bárki, hogy rám nincs szükség, vagy én ezt nem csinálom, én mást akarok csinálni. Ő fejünk, mi néki tagja, ő a fény, mi csak színei. Mi cselédek, ő a gazda, ő miénk, övéi mi. Drága testvérek, számomra annyira fájdalmas, amikor azt látom az anyaországban, hogy ébredési mozgalmak, akikre az Isten rábízta az ébredést, egymást marják, piszkálják, ítélik, falják, azt teszik, amit a korintusi gyülekezet, én a Pálé vagyok, én a Kéfásé, én az Apollósé, én pedig a Krisztusé. És azt mondja Pál, kicsoda az a Kéfás, kicsoda az az Apollós, kicsoda Pál, csak szolgák, akik által hívőkké lettetek, akik azt kell mondják, hogy a dicsőség az Istené, és miénk pedig orcánk pirulása, mert csak azt tettük, ami a feladatunk, ami a kötelességünk, és tehettük volna sokkal jobban is. Testvérek, olyan fájdalom volt a szívemben, amikor azt láttam, hogy 20 évvel ezelőtt az Isten Erdélyben református lelkészek kezébe akarta adni az ébredést. Isten ébredést akart, és lehetett volna ébredés. Én akkor még zöldfülű, 2 éves gyerek voltam, gyerekcipőben jártam a hitbe, kaptam a taslikat egyik oldalról, a pofonokat a másik oldalról, azt se tudtam, hogy hol a fejem. És akkor olyan megdöbbenve láttam azt, hogy felnőtt korra megért atyák azon vitatkoznak egymás között, hogy most az evangelizáció után visszahívás lesz, vagy morzsaszedés lesz. És testvérek, ezt a gonosz kihasználta. Elvette az Isten az ébredést. Mert az Isten az ébredést csak azoknak adja a kezébe, akik egyek, mind a 3 csapat egyszerre fúj a kürtbe, egy a szívüknek a dobbanása, és egyszerre mozdulnak, és harcolnak nem egymás ellen, testvérek, hanem a gonosz ellen. Ez az Krisztusban való egység. Testvérek, van hamis egység is. Engem a saját egyházam 22 évvel ezelőtt azért ítélt el, mert úgymond megosztottam a gyülekezetet, megtértekre és meg nem tértekre. És olyan fájdalmas, hogy az egyház nem törődik azzal, hogy amikor a bűnbe van egység, amikor a paráznaságban, a sáncban van, a kocsmában van egység, az nem baj, ha bűnbe egység van, csak legyen egység. Ez a hamis egység. És azt tartja szakadásnak, ami a megtérés, ami a korintusi életmóddal való szakítás. Pálnak nem az fájt, hogy a korintusiak a korintusi életmódhoz, a korintusi életmódnak mondtak búcsút, és tértek meg, hanem az fájt, hogy a hívőkön belül, a hívő közösségeken belül lett szakadás, és ezt a gonosz észreveszi, és ezt a gonosz mindig kiszokta használni. És testvéreim, hamis egység az ökumené. Az ökumené, testvérek, az csak a hitetlenekben, a bálványimádókban erősíti meg azt, hogy jó helyen vannak, mert úgymond a rendezvényen a református lelkész is ott volt, mondják sokan, tehát egyet értett vele, ami ott történik. És testvéreim, hadd mondjam el, hogy a hitetlen világot nem mindig az győzi meg, hogy 5 percig, az 5 perces beszédedben megemlíted egyszer vagy kétszer Krisztust, hanem testvérek, a világot az 5. evangélium győzi meg, hogy hogy élsz ebben a világban. Hogy kivel válasz közösséget, hogy kik a testvéreid, és testvérek, vállaljuk-e a közösséget az Isten megváltott, elhívott eklézsiájával, népével. 3 évvel ezelőtt egy szilárdsági kis faluba, neoprotestáns gyülekezetbe hívtak meg evangélizálni, és ahogy utaztam keresztül szülőföldemen, egy földim ilyen méltatlankodva kérdezi tőlem, hogy hogy van az, hogy egy református lelkész a szabad keresztjének között szolgál, baptisták között szolgál, metodisták között szolgál, és mondom neki, hogy Pisti bácsi, miért maga nem látott református lelkész katolikusok között, meg unitáriusok között, meg akár én még soha nem szolgáltam román ortodox pravoszláv gyülekezetekbe szolgálni, és rám néz furcsán, és azt mondja, jaj, hát az más. És mondom neki, Pista bátyám, persze, hogy más, az élők az élőkkel, és a holtak a holtakkal. Van egy kedves család ismerősünk, egy erdélyi nagyvárosban laktak mostanig tömbházba is, sokasodott a család, népesedett a család, és elhatározták, hogy a nagyváros mellett egy kis magyar faluban házat, kertes házat vesznek maguknak, megvették a házat, kimentek beköltözni, és akkor hallották meg, hogy a faluba talán lesz bibliaóra. És elhatározták, hogy elmennek, bejelentkeznek a gyülekezetbe, bemutatkoznak, és amikor megérkeztek a bibliaórára, megdöbbenve látták, hogy azon csak a lelkész van ott és a gondnok, aki történetesen távoli rokon volt a családnak, és azon tanakodnak, hogy tartsák meg a bibliaórát, vagy sem. És hát mivel oda ment a házaspár, leültek, megtartották a bibliaórát, amelyen a házaspár elmondta, bemutatkoztak, hogy ők kik, hogyan találkoztak az Úr Jézus Krisztussal, hogyan változtatta meg az életüket, és ahogy mennek kifele, a gondnok rokonuk odahajol a férfihez, és azt mondja, te István, itt ne beszéljetek ilyesmiről, hát nem látjátok, hogy a papunknak ez nem tetszik. Testvérek, a következő biblia órára már eljött 7 asszony a faluból. Megtartották a biblia órát, és a lelkész a szolgálat végén feltette a kérdést, hogy szóljanak hozzá, ha valakinek van kérdése. Felállott az egyik asszony, és azt mondta, tiszteltes úr, megkérjük szépen, magyarázza el nekünk, hogy mi az a megtérés. A lelkész kivörösödött, és azt mondta, hogy jó, a következő biblia órát erről fogom tartani. A következő biblia órán már szinte 30-an voltak, és a lelkipásztor a reformációtól kezdve napjainkig felsorolta azt, hogy egy református ember kivel ne vállaljon közösséget, és ebbe benne volt mindenki testvérek, akiben van egy cseppnyi lélek és élet. Testvér, te kivel vállalsz közösséget? Vállalod-e a közösséget az Isten hívő népével? Az Isten megváltott népével. Kikkel vállaljuk, testvérek, a közösséget? Nem-e maradtál egyedül? Nem-e maradtál vagyott testvérek nélkül? Testvérek, az ökumenében kompromisszum van, megalkuvás van az Isten igéje ellenébe. Ne csináljátok! ne csináljátok. És testvérek, ne kövessétek a rajongás sem. Ez a másik oldal. A rajongás. Az idegen léleknek a jelenléte. És testvérek, olyan szomorú az, amikor a hívő közösségekbe bejön ez a rajongó, idegen, gonosz lélek, és ezt megzavarja a testvéri közösségeket, szétveri teljesen. Annyi közösséget, hívő közösséget láttam szétmenni Bánfi Hunyadon, Parajdon, a Hátszegi medencébe, ahova bement az idegen lélek, és szétverte a testvéri közösséget. Milyen lélek van benned, testvér? Szeretném megkérdezni tőled, hogy most az internet előtt, ahogy hallgatod a szolgálatot, kinek a lelke van benned? És milyen lelket hozol be ebbe a közösségbe, ide most? Kérdezem ezt, testvérek, azért, mert a tegnap az idegen lélektől ilyen szakadozása a szolgálatnak, meg az internetnek, mióta elkezdtük ezt a szolgálatot, nem volt, mert idegen lélek van az elsötétített képernyők előtt. Testvérek, térjetek meg, szeretném nektek a végén bizonságul elmondani azt, hogy ha talán nem mosolygunk sokat, miközben szolgálunk, akkor ezért van az, hogy nem mosolygunk. Történt velem egy esemény, amelyet úgy gondoltam, hogy nem mondok el a testvéreknek, de a tegnap esti szolgálat után mégis döntöttem, hogy bizonságot teszek erről nektek ma este. Az evangelizáció sorozat megelőző éjszakáján, amikor az első szolgálat nekem jutott, első este, az azt megelőző éjszakán arra ébredtem, éjszaka 2 óra és 3 óra között lehetett, hogy valaki áll a hálószoba közepén. Felébredtem, egy teljesen fegyverzetbe öltözött, feketés, barnás páncélba öltözött alak állott a szoba közepén, és sejtelmes, határozott léptekkel elindult felém. És én ott az ágyba, hogy voltam, pizsamába, félálomba, tudtam azt, hogyha elér hozzám, akkor nekem végem van, nekem annyi. És ma is olyan mosolyogva adok hálát most már azért, hogy pizsamában nem az első gondolatom az volt, hogy neki megyek és neki rontok, hanem abban a megrettent állapotban felkiáltottam, hogy Jézus, segíts! És testvérek, ebben a pillanatban az alak eltűnt. A szívembe békesség költözött, nyugodtan visszaaludtam, és békébe pihentem egészen reggelig. Másnap reggel felébredtem, és olyan hála volt a szívembe egész nap, olyan újongás, szüntelen azt mondtam, Úr Jézus, hálát adok neked, hogy te nagyobb vagy ennél a fegyverbe öltözött valakinél, aki jött velem szembe. Te meg tudsz védeni tőle. Testvérek, a midiáni vezér volt. Sisera, ő kész a harcra. És testvérek, én annyira örülök még a tegnap esti szakadásnak is a közvetítésben, mert ez azt jelenti, hogy van veszíteni valója. Van veszteni valója, nem akarja azt, hogy az evangélium eljusson otthonokba, mert tudja, hogy veszít vele. De ő fegyverzetben van, ő harcban van. Te testvér, abba vagy. Fegyverzetben vagy, harcban vagy. Harcolsz-e az Isten népéért és az Úrért? És testvérek, nekünk mi mind mondhatjuk azt, hogy megtagadlak, meg menj el, meg tűnj el, hát röhög rajtunk. Nekünk egyetlen egy menedékünk van, az, aki őt legyőzte, aki nagyobb nála, aki meg tud védeni, és meg tud őrizni, és akiben a győzelem van. Drága testvérek, én ezért végezetül azt szeretném kérni, hívő testvérek, hogy szeressétek Jézust. Szeressétek Jézust, ő előbb szeretett titeket. És szeressétek Jézust, és ragaszkodjatok hozzá mindennél jobban. És ezután még jobban, mint ahogy eddig. Ragaszkodtatok és jártatok vele, és hívjátok őt segítségül, és másodszor, testvérek, arra szeretnélek kérni benneteket, hogy szeressétek egymást. Legalább annyira, mint magatokat, vagy még jobban. Szeressétek egymást. Testvérek, jön az advent, sokan bűnbánati héten vagyunk, bűnbánati istentiszteletek vannak Hátszegen, a Kárpát-medencébe, és sokan vasárnap úrvacsorát veszünk, az úrasztalához járulunk, és az advent azt jelenti, hogy várjuk az Urat. Várjuk a szabadítót. Várjuk vissza a győzelmes Urat, az Úr Jézus Krisztust. És tudjátok, hogyan várjam, olyan ez, mint az a férfi, aki szereti a feleségét, mint az a vőlegény, aki szereti a menyasszonyát, de napközben kimegy a kombánnyal és aratja a búzát, aki sebész, az elmegy és műt a kórházba, aki munkás, az bemegy a munkahelyére, de a gondolata minduntalan visszatér a feleségére. A gondolatában szüntelenül ott van a menyasszonya, akit szeret. Testvérek, így várjátok az Urat. És így harcoljatok teljes fegyverzetbe a gonosz ellen, Midian ellen, a szétszórattatás, a szétszórás szándéka ellen, imádkozva, egységbe, és ragaszkodva mindvégig a főhöz, az Úr Jézus Krisztushoz. Az Isten áldjon meg titeket ebben, és adjon néktek szent várakozást, adjon nektek áldott adventet, és majd vele való áldott találkozást. Amen. Csendesedjünk el, testvérek, és imádkozzunk. Uram, hálás a mi szívünk, hogy megelevenítetted ma este is a te igédet. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy az a célod, hogy engedelmes életet támasz bennünk, az az akaratod, hogy növekedni tudjunk a hitben. Köszönjük neked, Uram, ezeket az estéket. Hálát adunk, hogy összegyűjtöd magyar népünket, a Szélrózsa minden irányából. De, Uram, szeretnénk hálát adni neked azért, hogy meg akarsz bennünket építeni. Össze akarsz rakni minket. Uram, annyira vágyunk utána is, annyira szeretnénk, ha egészséges lelki életünk lenne. Ha szeretetben élő házastársak lennének otthonokba, gyermekek, Uram, akiknek az otthon valódi kuckót jelent, egység a családokba, egy szívnek a dobbanása, Uram, a gyülekezetekbe, és annyira szeretnénk, Urunk, hogyha megépítenéd magyar nemzetünket, megelevenítenéd egyházunkat, legyen az református, evangélikus, legyen az, Uram, neoprotestáns, testvéri közösség, és annyira szeretnénk, Uram, ha embereket hívnál ki a bálványimádó egyházakból, az egy örök igaz Istent tagadó felekezetekből, Uram, az életre. Köszönjük, hogy erre a szolgálatra hívtál el bennünket, töréken cserépedényeket, hogy Uram, összetörve az énünk, azok, akik vagyunk, az akaratunk, az elképzelésünk, Uram, tudjunk a fákjával világítani, és a kürttel kürtölni, és egy seregbe összegyűlni. Imádkozunk egységért a magyar népnek az életébe, imádkozunk egységért a hívő népnek az életébe, Uram, hogy adj szeretetet közöttünk. Adj egyetértést közöttünk a semmiképpen nem mellékes dolgokban, Uram, nem azt mondjuk, hogy ezek mellékesek, de Uram, adj nekünk testvéri egységet, hogy győzni tudjunk. Könyörgünk elesett testvéreinkért, segíts, hogy hordozni tudjuk őket. Uram, én most személy szerint szeretnék imádkozni gyermekkorától Tolószékbe élő Szilágyi Andris testvérünkért. Uram, bent van a szolnoki kórházba. Arra kérlek, Uram, hogy elesettségébe, nyomorúságába, betegségébe, szükségébe a vese dialízisen esik, Uram, keresztül, légy neki segítsége, küldj testvéreket, és imádkozok azért, hogy beteg felesége, Rozika is, Uram, a kétoldali tüdőgyulladásból meggyógyuljon, és továbbra segítőtársa tudjon lenni, ápolója, gondozója Andrisnak. Imádkozok, hogy légy ott velük. Hozd ki őket a mélyből, erősítsd meg őket, és emeld fel, Uram, őket. És imádkozok mindazokért, akik ezt a ma esti evangelizációt betegágyról, kórházból, bajból, teherből, szétszórattatásból, nyomorúságból, sírásból, elcsüggedésből, depresszióból, elesettségből hallgatták. Uram, arra kérünk, hogy légy mindenkinek minden. Emelj fel bennünket. Emeld fel, Uram, a te népedet, és erőtlenségünk közepette segíts, hogy győzedelmes életet tudjunk élni és járni veled. Áldalak, dicsőítellek, szeretlek és köszönöm, Jézus, hogy meghallgattad könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr áldjon meg téged, és őrizzen meg téged Istennek népe. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcájának világosságát rejátok, és adjon ti néktek békességet, győzelmet, szent fia az Úr Jézus Krisztus által. Övé legyen a dicsőség most, és örökkön örökké. Amen.
Úgy szeretném